Kilencedik fejezet. Hölgyvásár. Ó, kedves Pestem, te szép deli fiatal város! Országunk diadémia, kit büszkén, kit szeretve említ minden magyar, s nem tartja boldognak magát, míg téged nem látott. S valahányszor a távolból meglátja tetőid, lelkesítő önérzet dagasztja keblét, és valami történik falait közt, bú vagy öröm. Az egész ország búja, öröme az. Jaj volna annak, aki körüljárva a földet, azzal jönne vissza, hogy van város az ég alatt, melyet látni szebb, melyebben élni jobb, melynek férfiai lelkesebbek, hölgyei bájolóbbak, mint tieid. Én tudom, mit tesz tégedet szeretni, mert voltam tőled távol. Nyugalomban éltem másút, benned veszély várt rám, és én mégis visszajöttem hozzád. Sírtam, midőn megláttalak, és leborulék földedet megcsókolni. Gyakran elmerengek jövendő alakot felett, s látlak évek, évtizedek múlva, megnőve, megszépülve. A pompás panoráma a dunaparti házsorokkal meghosszabbult. Az egyenes palota sor a Dunában tükrözi magát. A pompás márvány kikötőben egyik hajó a másikat váltja. Amott egy roppant bazár nyílik meg oszlopos csarnokaival, melyben a világ kereskedő népe rakja ki bámulatra az ipar remekeit. Emitt jótékony épületek emelkednek nagy betűkkel homlokaikon. Kórházak, szegények intézetei, lelencház, vakok, némák, őrültek menedéki. Ott ismét a vígalom és művészet tanyái tűnnek elő, ízletes pompával. Látogatott színházak és felcsicsomázott cirkusz. A Pantheon alakjára épült festő és szobrász akadémia. Majd a tudományok csarnokait látom, iskolák, múzeumok, közkönyvtárak előtt viszel utam, mik a nemzet irodalom kincseit és a világtudomány egyetemességét őrzik, hirdetik. Kün a Rákoson egy egész új gyárváros épült, melynek magas vörös kéményei egyre füstölögnek. A Városliget már a városon belül esik, és pompás népkerté van alakítva. Pávák szigetén, a Diana szigeten látogatott hotelek vannak. A külföldiek legkedvencebb szállodái. A Margit sziget már a város átellenébe jutott, s mintegy annak ölében fekszik. Egy folt a paradicsomból. A kőbánya hűs pincéi a város utolsó házainál kezdődnek. A nagy piacon, a szénatéren pompás ártézi kutak lövellik víztömegeiket, a medencét emelő márvány nimfák tagjaira, és minden vidám is komoly, gyönyörű és érdekes tünemény felett, mint országos oltárok emelik magasra karcsú tornyaikat a szentegyházak. Most lassanként leszáll az este, harangok megkondulnak és bezúgják a várost. Valami névtelen, alaktalan zsibongás terjed a város fölött, a néptömeg zajlik minden utcán. Ekkor egyszerre millió és millió fény gyullad elé, mint egy varázsszóra. A gázvilágítás lepkéi, rózsái, csillagai égnek mindenütt, utcákon, boltok kirakatai előtt, a szökőkutak óriási kandeláberein. Sétányuk vadgesztenye fáj között a csodás, Lánchídon végig, s keresztül a tündéri alagúton a Várhegy alatt. Egész az istenhegyi városig fel, hol a leggazdagabbak nyári palotái állanak. Mi ez, kápráznak szemeim, vagy a képzelet tündére, ki az imént egy századdal elébb hordott szárnyain, most két századdal vetett ismét hátra? Micsoda elhagyatott helyez? Mögöttem homok torlatos avar, náddal benőtt ingoványok. Előttem nagy messze egy szegényes helyiség, alig lehet városnak nevezni, melynek elsötétült utcáján egyetlen falában álló olajlámpa bosszantja az én nyugalmát. egy tornya sincs. Csak a vége felé látszik fehér lenni valami rongyos török mecset minaréja. Hol vagyunk? Minő szomorú kép áll előttünk. Ez Pest, a 17. század közepén. Fogjuk be ajkainkat, és csak félve tekintsünk jobbra-balra, mert itt egész éven át dögletes a levegő. És a szűk sikátorok szegletein rablók, orgyilkosok leskelődnek. Nincs egy épp ház sehol. Az utcák szűkek, rendezetlenek, minden ötödik ház összedőlt romb vagy elpusztult telek. Alig van egy pár emeletes ház az egész piacon. Valami gazdag rác kereskedők házai idomtalan kontignációs tetőkkel, a Kínyó utca táján van felállítva a sertés állásuk, ahol mindig kész számukra a posvány. Ez az egész kereskedése Pestnek. A Király utcától kezdve a Nagy Híd utcán végig egy bűzhött tárok vágja keresztül a város közepét, melynek partjait embermagasságnyi nudva lepés, amely házak az ároknak feküsznek, vesszőből font és sárral tapasztott sövénnyel vannak bekerítve. A legutolsó rongyos kaiba ott van, ahol most a Redut épület áll. Azzal vége a városnak. Még távolabb, valahol a kereskedelmi csarnok környékén látszik egy nagy deszkabódé, mit magtárnak szokás használni. Onnan egész az almai udvarig egy nagy tó feneklik, melyben esténként pokoli énekkel vannak a békák. Ami azon túl látszik, az mind avarsivatag, terméketlen, úttalan homokbuckák. A Magyar Nemzeti Színház helye, és az egész körülfekvő környék nyomorult veteményes kertekkel van elfoglalva. S a Terézia város helyén kezdődik a török temető. A Dunán egy pár rongyos bárka van kikötve, s a török hadak számára vert híd vonul egyik parttól a másikig. Silány rozzant kompokra és deregjékre rakva. Az utcákon alig lézeng emberi alak, ha kettő megy együtt, nem szólnak fennhangon, csak lassan suttogva. Hiába hallgatod, mit beszélnek, örmények azok, rácok vagy cincárok, legjobb esetben németekik, kézművesség után élnek itt. Magyart kívánságból sem látsz, elkerüli ez a várost, vagy ha kénytelen belemenni, mint ezt a jó Bokácius megírta magáról, csak legfelsőbb parancsolatra cselekszi. Elébb testamentumot tesz otthon, s hálákat ad az Istennek, ha ismét háttal fordulhatott e valóságos pestises tanyához. Ez Pest alakja a 17. század közepén. Ezen időben Hadzsi Baba, a sztambuli leghíresebb rab kereskedő, megtudván titokban előre a szerájon keresztül tartott összeköttetéseinél fogva, hogy a nyáron Pest alatt nagy tábor fog összevonatni, mielőtt üzlettársai valamit sejthettek volna, hirtelen hajóra rakta áruit, és a fekete tengeren át és a Dunán felvontatva becses teherrel rakott bárkáját, míg jóval elébb megérkezik Pest alá a tábor összpontosítása előtt. Ott horgonyt vetve a Duna szélében, felcsicsomázá hajóját keleti szőnyegekkel, virágokkal, és kiállítva a hajó orrába egy csomó szerecsen eunuhot, mindenféle zengő hangszerekkel megütteti a dobokat, hogy víz hangzottak bele a budai hegyek. A törökség rögtön előcsődült a budai bástyákra, és meglátva a felpiperézett hajót, lengő zászlóival, mik az árbócról lelógva a hullámokat seperték, kíváncsi válőn megtudni, mit árulnak rajta, és többen csónakra ülve áteveztek hozzá. A kerekföld legszebb hölgyei voltak ott vásárra kiállítva. Amint a legelső török ittassá nézte magát egy gyönyörű árucikkeken, sietett vissza pénzét magához venni, és úgy jönni ismét. Útközben elmondta 10-nek, 20-nak-e látmányt, nem tarthatva magát elragadtatásában. És nem sokára 100-ával siettek a csónakok a paradicsomot szállító hajóhoz. Hasszán Basa, az akkori budai vezér, meglátván palotája ablakából a tolongást, és megértve annak okait, elküldé kegyencét Iffimbéget, hogy azonnal tiltsa el a népséget a vásárlástól, mielőtt ő maga a vezér számára ki nem választá a javát. És ha van valami megtekintése érdemes a rabnők között, azt vásárolja meg Háreme számára. Iffimbék szaladt legottan kihirdetni a tilalmat város szertes, miután a csónakok egyenként elmaradoztak a hajótól, ő maga beleült a vezér függönyös sajkájába, és átevezett Hadzsi baba hajójához. Az ember kalmár észrevéve a közeledő dísz sajkát, kijött elé a hajó párkányára, és arcra borulva várta, míg az odaérkezik, és oda nyújtá nyakát Iffimbék elé, hogy arra hágva lépjen fel a hajójára. A bég magas leereszkedéssel adá tudtára a kalmárnak, hogy a budai vezér számára, aki minden magyarországi baság főparancsnoka volt, jött a kiállított áru neműkből válogatni. Hadzsi baba még egyszer földre veté magát, ezt hallván. És áldá a napot, mely e kegyre virratt, és a vizet és evező lapátot, mely azt odáig szállítás, még azt az anyát is, aki azt a vargát szülte, ki azt a papucsot készíté, amelyben Iffimbék az ő hajójára lépett. Azzal kezet csókolva a béknek, s nagyobb tisztelet jeléül pofon vágva azt az eunuhot, amelyik legközelebb állt a békhez azon tiszteletlenségért, hogy legközelebb mert állani hozzá, bevezeti őt a titkok titkainak a teremébe. Nehéz arannyal átszőtt pokrócok fedék a hajó bejárását, melyeket félrehajtva ismét másik kárpi tűnt elő, sötét vörös virágos sejemből, s ezen keresztül már hallható volt az édes dal és csevegés, amely belülről jött. S midőn a sejem bojtok egy rándulására, egy függöny is két felé vonult, akkor egy harmadik fehér muszlin szövetű lepel maradt a bemenők előtt. Melyen keresztül ezek a terembe láthattak, anélkül, hogy a bentlevők által észrevetetnének. 14 delnő játszott, enyelget, egymással vígan kergetőztek a hajó padmajáról lefüggő perzsaszőnyegek között, elrejtőzve és nagyot nevetve, ha rátalált a másik. Egyik mandolint pengetett, 5 vagy 6 karéban táncolt, lágy, zengzetű dalt énekelve hozzá. Egymás csoport hintázta egymást, egyik gerendáról a másikra átkötött sálon. Mind oly ifjak voltak még, s minden égaj szépségeiből válogatva, hogy a szem eltévedt rajtuk, ha választani kellett a szívnek. Iffimbék sokat látott már ifélét, de most mégsem állhatál meg, hogy arcát kissé mosolyra ne vonja. Vállára ütvén a kalmárnak. Te a paradicsomot loptad meg, Hadzsi baba. Hadzsi baba keresztbe veté kezeit mellén, s megrázta szakálát alázatosan. Mint saját neveléseimmel jányok, uram. Egy sincs közöttük, aki édesanyjára emlékeznék, legkisebb gyermekkoruktól fogva az én ápolásom alatt virultak fel. Én nem kereskedem nagykorukban elfogott rabnőkkel. Azok rendesen nagyon sírják magukat durcásak idejekorán elhervadnak, és még a többit is elrontják. Csecsemőkorukban vásárlom a jányokat. Mennyi költségbe, mennyi fáradtságba kerül, míg egy íj virág felnő. De legalább örülhet, aki leszakasztja. Nézd, uram, egyik oly tökéletes, mint a másik. Te kisdem a karcsú liliómot, ki ott egy angóra szőnyegen táncol. Láttál-e, így termetett vala, hajlik jobbra-balra, mint a bánfa virágzó ága? Ez egy georgiai leány, kit még születése előtt vettem. Apja, mikor házasodott, nem bírt a lakomára való pénzzel, és odajött hozzám, eladva 100 dinárért legelsőbb születendő gyermekét. Ja, uram, kevés pénz, de hát, ha sohasem született volna gyermeke. Hát, ha fia lett volna, és azóta mennyiszer meghalhatott volna. Bizonyára nem fogod sokalni az árát, ha azt mondom, hogy 500 arany. Nézd, most lerúgja hímzett papucsait. Ó, így lábakat, így gömbölyű síma fehér lábacskákat, nem hiszem, hogy találj másutt. 500-at mondtam, ennek ára, uram, 600 arany. Iffin még műbecslőképpel hallgatá a Kalmár szavait. Vagy tá jobban fog tetszeni, ama méla képű szűz, ott ki a magány keresve ül a rózsafa árnyékában? Lásd, uram, csak a rózsafák mennyibe kerülnek nekem. Jányaimnak sohasem szabad rózsa nélkül lenni, mert a rózsa legjobban illik a jányhoz, és a rózsa illat legjobb tanító a szerelemre. Az ott cserkesz főnök jánya, együtt fogták el apjával, anyjával. A durva férfi, nehogy neje kezünkre jusson, megölte azt. De gyermekét megölni nem volt már ideje, s én vettem meg azt. Ez a bánatos szín sokaknak tetszik, ki körülnek rózsákat ültetni fehér földbe. Csókkal pirosítni halavány szűz arcot. Nem adom alább 700 aranynál, nem sietek vele, hisz még gyermek. Iffin még mordult rá valamit. Az a pajkos delnő, ki a sálon hintázza magát, fejét jobbra-balra hajtogatva, Kínából kerül-e hozzám, hol szülei kitették a piacra. Termet első tekintetre nem sokat ígér, de hogyha hozzáérsz, mintha forró bársonyt tapintanál, ezt is 500 aranyért adom csupán neked, uram. Másnak 2 annyiért. Iffin bég helyben hagyólag bólintott fejével. Látod azt a szőke hölgyet, ki most aranyfésűvel húzza vég még aranynál is becsesebb hajfürteit? Ez az északi szigetekről került hozzám egy hajóról, melyet a Kapudán basa tengeren fenékbe lövetett. Nem kérdem tőled, hogy láttál-e égazdag szőke hajfürtöket. Csak azt kérdem, hogy születette halandó leány valaha így vakító fehérségű arccal, melyben mintha a hajnal mártotta volna rózsás ujjait, aként vegyül a legbájolóbb pír. Igen, de ez az arc ki van festve, mondá gyanakodva Iffinbé. Kifestve, uram, kiállta fel Hadzsi baba méltatlankodással. Nálam kifestett arcok? Ójer, győződjél meg róla. És azzal félbe szakítva a muszlin leplet, belépett a terembe Iffin békkel. A férfiak láttára egy pár a bujósdit játszó hölgyek közül sikoltva buttel szőnyegei közé, és csak később ütéki onnan kíváncsi fejecskét az összefogott redők közül. A georgiai délcegen folytatá táncát. A kínai még kacérabb kihívóbb mozdulatokkal lóbálta magát a hintán. Az északi szigetek szépsége körül hagyta omolni vállain aranyt játszó hajfürteit. Egy épp barna-piros arcú cigányleány tarka szafrangos öltözetben szalagok közé font hajjal bámészan állt a belépő bék elé, és azt tetejétől talpig összenézte, megfogta annak sejem kaftányát, ujjai közt morzsolgatva azt, mintha kelmének értékét akarná megbecsülni. Míg egy gyermek, de néger lehányka aranyköszöntjükkel karjain és lábain, ámbrával füstölte körül a vásárra jött vendéget, tiszta emájl szemeivel, s korálpiros ajkaival nyájasan mosolygott rá. Valót mondott a rabkereskedő. E szegény leányok közül egy sem tudta, mi a szégyen. Egykedvűen vagy éppen jókedvel tekintének a vásáros elé, és iparkodott mindegyik megtetszeni neki, remélve, hogy az elviendi őket onnan, és gyöngyöket és drága ruhákat és rabszolgálókat vend számukra. Hadzsi baba a legutóbb említett szépséghez vezeti a béket. S felemelvén fehér köntösének szegélyét azt megnyálazás, megdörzsölével a kétségbe hozott pirosságú arcot. És miután a kelme fehéren maradt, diadalmasan fordult a vevőhöz. Húram, én festett arcokat árulnék! Hát azért volna nekem minden igaz hitű sah, emír és kán előtt hitelem. Nem az én kertemből kerül nekem mindazon virágok, kikkel a születése napjára. A szultána Válide, a legnagyobb császárt megajándékozza, és kiket egy hét múlva a szultán legkedvesebb padisahjaihoz szokott nőül adni. Soha, uram, Még csak indú bajadérokat sem tartok, csupán azért, mert fogaikat bétellel narancssárgára festik, és szemöldökeiket bearanyozzák. Isten káromlás valamit igazítani azon, amit Allah tökéletesnek teremte. A szerecse leány azért szép, mert fekete, a görög azért szép, mert barna, a lengyel azért, mert halvány, az olasz azért, mert piros. Kedvesek a szőke fürtök, kedvesek a feketék, s tűz lakik a kék szemekben, valamint a sötétekben. És mindezt Isten alkotá, hogy az emberek örüljenek neki. Míg az érdemes ember csiszár éj nemes hévvel ömlengett, Ifim még nagy komoly képpel végigjárta a termet, s minden függönyt félre vonva, mogorva tekintettel szemléli azoknak lakóit, akik mindannyian pompás keleti öltözeteket viseltek, s henyélve és cukorpálcákat szopva hevertek pamlagaikon, vagy daloltak és énekeltek. Hadzsi baba mindenütt nyomban kísérte a török urat, és minden leányról annyi ajánlatos tudott egyenként mondani, hogy a jó úrnak valóban nagy határozottsággal kellett bírnia, hogy választani tudjon közülük. Már egész a terem végére jutott, amidőn véletlenül a legfélre esőbb szegletbe tekintve egy hölgyet pillanta meg, ki a többitől egészen elkülönítve látszott. Egyszerű fehér gyapjú lepelbe volt burkolva, csak a feje látszott ki. És amint azt a bék felé fordítá, egyszer elállt annak szeme szája, lábai ott maradtak vele. Ez volt a szépség országában a királynő arca. Sohai pillantást, így égő, világló, villanyozó szemeket, mint az övé. Az a büszke szabad homlok, mely alatt két szenvedélyes, szemölt szivárványlott. Diadém nélkül is méltóságot sugárza szét. Arca ahányat pillantott, annyi indulat kifejezést válta. Első látásra szilaj volt, mint a fürdőben lépett Diana arca. Másodikban félelmes, mint a futó Daphné. Lassanként szelíd fájdalom változtatta át vonásait, merengve nézett maga elé, mint a megcsalatott Szaffó. A lábainál terülő tengerbe, mely égő szerelmét eloltandó vala. Kalmár szólt bámulatából, félig meddig magához térve a bég. Te engem meg akarsz csalni, micsoda égből lopott huri ez itt, hogy meg sem akarod őt nekem mutatni. Bizonyára jó uram, szólt ilyetten a Kalmár, jobb, ha elfordulsz tőle, és nem gondolsz rá többet. Hadzsi baba, vigyázz magadra! Ha ne talán másnak adtad el őt már, vagy magadnak akarnád őt megtartani, olyasmit veszthetnél rajta, amit többet nem nyersz vissza. Apám szakállára mondom, uram, nincs miért megnézned a némbert. Talán termete hibás, gondolá magában Ifim. És inte a hölgynek, hogy bocsássa le magáról leplét. Az rögtön engedelmeskedik, s felállva végig bocsátál termetén a könnyű palástod. Ó, a bék szemei kápráztak. Alig hívja, hogy amit lát, az nem egyéb, mint tündéri ábra kép. Úgy tökéletes volt a hölgy alakja, mintha remek szobrász márványból faragta volna a szerelem istennő oltárára. És a derekát átszorító ezüst abroncs csak azért látszott oda övezve lenni, hogy kitűnjék, mennyire fehérebb termete az ezüstnél. Átok nyelvedre, gonosz fecsegő, fordult Ifim bég a Kalmárhoz, ki üres beszéddel egy óra óta lopott tőlem az időt, és megfosztassz a paradicsom szépségeinek látásától. Mi ára e hölgynek? Hidd meg, uram, nem neked való az. Mit, te emberfejű kutya? Azt hiszed, koldussal van dolgod, aki nem tudja kifizetni, amit kérsz? Én Hasszán Basa, a budai vezér számára jöttem vásárlani. Aki úgy szokott alkudni, hogy amit 1000 aranyon tartanak neki, 2000-et ád érte. A leány meghalva e szavakat, Szokatlan mosolyra derült arca. Két nagy tüzes szeme úgy világított a percben Iffimbék felé, hogy annak szemei nem kápráztak jobban, mikor a tengeren járt. És két nap sütött arcába, egyik az égről, másik a víztükörből. Sőt, inkább, ó, uram, szólt földig hajolva a kalmár. Oly olcsón adom el leányt, hogy árából láthatod, mi szerint, holmi szegény musírok számára tartogatom azt, ha egy ilyennek jönne hozzá kedve, átengedném. Nem mondok sokat, átengedném neki 100 dinárért. Isten káromlód te! Ki a teremtés remekét ekként ócsárolod, 10 000 dinárt kell érte kérned, vagy amennyivel kevesebbet kérsz, talpadra veretem bambusszal. Kalmár arcra veté magát a bég előtt. Neved meg őt, uram, bizonyára nem jót kívánsz sem magadnak, sem uradnak, amíg őt háremébe akarod vinni. A bég azt gondolá, hogy biztosan a hangja rútad előnek, ezért oly olcsó, és felszólítá, hogy énekeljen előtte egy dalt, ha tud. Ne kívánt tőle ezt, uram, könyörgi a kalmár. Késő volt, a leány az első szóra kezébe vőn egy mandolint, s végigfutott húrjai, mint szellő az eolhárfán. És elkezdte énekelni a legcsengőbb, a legédesebb, legforróbb hangon egy arab szerelmi dalt. Sirász rózsa berkein, halvány holt sugárai, forró szívek álmain születik a szerelem. Altály jeges bércein, vérpadoknak ormain, gyűlölő szív lángjain sem hal meg a szerelem. A bégnek nem volt más tenni, mint felugrani és össze-vissza pofozni és ütlegelni Hadzsi babát, amiért egy szóval merte megkísérteni, hogy őt e leány megvételéről leverje. A kalmár tűrte az ütlegeket, s mikor vége volt a mulatságnak, újra azt mondá. És én ismét azt tanácsolom te neked, hogy megneved urad számára a leányt. Mi hibáját tudod, te nagy bagoly, értelmes dolgot mondj, mert ha hazudni találsz, árbóc fádra akasztatlak fel cégérnek. Elmondom, uram, ha meghallgatod. E leány nem első gazdájánál van már, csak akiket én tudok, hogy őt bírták, vagynak öten. Ezek mind nyomorultul vesztek el, uram, méreg pallos és sejem zsinór által. Akárhová belépett, a szerencsétlenséget vitte azon házhoz. Lakott töröknél, tatárnál, magyarnál. Egyenlő balsors érte mindazokat. Az Iblis ellen, aki benne lakik, nem volt hatalma sem a prófétának, sem a messiásnak, sem a bálványoknak. Romlás és végveszély az ő ajkainak leellete, s aki őt megöleli, annak számára már ássák a sírt. S aki őt meglátta, annak jobb lett volna világtalanul születni. Ezért könyörgöm neked még egyszer, óram, hogy engedd a némbert valami szegény musírnak, kinek fejéért nem kár, ha legördül. És ne vidd a veszélyt olyan magas házba, mint Hasszán Basa palotája. A bég megrázta fejét. Gazembernek hittelek, ostobának tapasztallak, szólt a kalmárnak. És azzal inte a leánynak, hogy burkolja magát palástjába, és kövesse őt. Allah tanúm, hogy én intettelek, én mosom kezeimet, rebegi Hadzsi baba. A leány követni fog, te küldj pénzedért utánam. Próféta, lássa meg lelkemet, uram, ha csak ugyan akarod elvinni a leányt, én nem adom őt pénzért. Nehogy azt mondhassam egykor, hogy így nagy ember tőlem vette készpénzen a romlást. Fogad előtt ajándékba urat számára. Elfeledém megkérdeni, mi neve e hölgynek? Megmondom, uram, de kérlek, hogy valahányszor ajkaidra veszed nevét, El nem ulaszd utána mondani la illah il allah, mert a nő neve ördög név. És bizonyára ő nem ok nélkül viseli azt, és nem hazudtolja meg soha. Mondjad már, és ne fecsegj! E hölgy neve Azrael, Allah hatalmas.